Üdvözöljük kedves hallgatóinkat! Ez itt a Politika Történeti Intézet podcastja. Az állami intézményrendszeren kívül működő, non-profit és közhasznú kutatóhelyként és szellemi műhelyként célunk a történeti kutatás és a széles értelemben vett társadalomkritikai gondolkodás népszerűsítése. Podcast sorozatunk helyet ad a múltunk történeti folyóirat, a társadalomelméleti műhely és a napvilág kiadó témáinak, valamint történeti emlékezettel foglalkozó beszélgetéseknek is. A most következő adás eredetileg a Klubrádió Szabad a pálya című műsorában hangzott el, házigazdája pedig a Napvilág kiadó.
Takács Róbert vagyok, és vendégeink Bajomi Lázár Péter, a médiakutató folyóirat szerkesztője, illetve telefonon Bátorfi Attila, az átlátszó.hu munkatársa. A mai témánk a magyar és a közép-kelet-európai média 30 évvel a rendszerváltás után. Természetesen legjobban a magyar médiához értünk, és erről beszélünk, de sosem lényegtelen és érdemtelen a regionális összehasonlításra is kitérni. Azt mondanám, hogy indítsuk onnan a beszélgetést, hogy 30 éve a rendszerváltás idején nagyjából abban konszenzus volt, hogy milyen média környezetre és média gyakorlatra mondjunk nemet, de cáfoljátok meg, ha nem így látjátok médiakutatóként. Tehát egy olyan gyakorlatra, amit egy egypárti felülről kontrollált, különböző módokon cenzurázott és az állami beavatkozás lehetőségét fenntartó módon üzemeltettek, egy zárt médiarendszerbe, amiben belépni kívülről nem lehetett, csak a hatalom engedélyével. Egy nem piaci alapon működő média volt, ahol kötelező volt adott norma és ideológia képviselete, amely bizonyos értékek kizárólagosságát vallotta, és a tájékoztatás helyett a propaganda és a meggyőzés elsőbsége érvényesült. Ez volt az, amire 90-ben egy alternatív média működést hozott a rendszerváltás, miközben 2020-ban itt vagyunk, és a felsorolt listáról azt mondanám, hogy több pont is részben, vagy bizonyos szegmenseiben a médiában újra ismerős lehet. És hogyha így van, nem mondom, hogy a hallgatás egyetértést fejez ki a részletekről, de majd kiderül a véleményetek a műsor során, de azt gondolnám, hogy vegyük végig, hogy ilyen lett-e, vagy nem, és ha igen, akkor milyen tényezők tették ilyen, és milyen is ez a médiarendszer 2020-ban. A legkézenfekvőbb felvetni a politika kérdését, tehát a politika szerepét a 30 év fejlődésében. Különösen azért, mert a rendszerváltás után rögtön következett az első, majd a második médiaháború. Amikor az akkor meghatározó pártok kevéssé voltak azzal vádolhatók, hogy mértéktartóak lettek volna a médiát illetően, és hogyha a kérdés szakirodalmát olvassuk, nem csak Magyarországon voltak kísérletek a médiában különböző befolyás érvényesítésére a politika részéről. Mivel magyarázzátok ezt, és lehetette volna, vagy nem volt-e érdekük a politikai rendszer szereplőinek, hogy ezt az alrendszert, a tájékoztatás média alrendszerét viszonylag távol tartsák a politikától?
Én kezdjem?
Kezd Péter, mert te arcodat látom.
Lévén, hogy én 6 éves voltam a rendszerváltáskor, ezért talán Péter jobban megilleti a kezdés, egyébként is megrangidős.
Én is viszonylag fiatal voltam a rendszerváltás alatt. Azt viszont tudom, hogy az első program a médiában végrehajtandó rendszerváltásról 87-ben született meg, amikor a Nyilvánosság Klub késői alapítói közé tettek egy javaslat a sajtónyilvánosság reformjára című dolgozatot, először a Párizsi Magyar Irodalmi Újságban, majd 88-ban a Kritikában és a Medvetáncban, és ott már megfogalmazták azt az igényt, azt a követelést, hogy az ideológiai hegemóniát, egy ideológiai pluralizmus váltsa föl, vagyis megszűnjön a pártállam vagy az állampárt monopolisztikus ellenőrzése a sajtó és a média felett, és kimondták azt is egyebek mellett, hogy a politikai vezetőket akár a legfelsőbb szinten is lehessen bírálni, és azt hiszem, hogy ez egy meghatározó dokumentum volt, amelyet aztán az ellenzéki kerekasztal is megerősített, és volt egyfajta pártok feletti konszenzus ebben a kérdésben. És ahogy az előbb mondtad is, valóban a rendszerváltás másnapján, nagyjából 1990. októberében kitört az első médiaháború, vagy a permanens médiaháború első fejezete. Konkrétan ugye az az ügy volt, amikor fölmerült az a kérdés, hogy a Hank és Ellemérféle televízióban a Göncz Árpád is, meg az Antal József miniszterelnök is beszéljen, megszólaljon, mint egymásnak az ellensúlya, és ebben az ügyben feszültek először egymásnak a feleg. És ennek a médiaháborús időszaknak egyfajta lezárását jelentette az 1995 legvégén elfogadott 1996-os rádió és televízió törvény, amely egy új helyzetet teremtett, és lényegében azt jelentette, hogy feladták a politikai erők a pártatlan sajtóra való törekvést, és helyette egy többpárti sajtó jött létre, vagyis voltak éppen felosztották egymás között a médiumok feletti befolyást, a médiatörvény pedig ennek az intézményes hátterét rögzítette, a pártok delegáltak tagokat az Országos Rádió és Televízió testületbe, illetve a különböző politikai pártokhoz informálisan kapcsolódó gazdasági szereplők kaptak rádiós, illetve televíziós frekvenciákat, sugárzási engedélyeket. Tehát létrejött ez a többpárti sajtó, ami tulajdonképpen azt jelentette, hogy egy többpárti klientúra rendszer épült ki, és itt a különböző pártok képviselői kölcsönösen meg tudták akadályozni azt, hogy bármelyik egy pártnak a sok közül kizárólagos befolyása legyen a média fölött, és ez azzal is járt, hogy a nemzetközi sajtószabadságfigyelő szervezetek mérései szerint elkezdett rohamosan javulni a sajtószabadság helyzete. Ez sajtószabadságot jelentette, vagy inkább csak sajtópluralizmus, vagy médiapluralizmus, az egy másik kérdés, de egészen az Európai Uniós csatlakozásig javult a helyzet. És utána 2004-től kezdve a Freedom House adatai szerint elkezdett enyhén romlani a helyzet, majd 2010-ben egy radikális változás állott be ezen a téren, és elkezdett rohamosan romlani a sajtószabadság helyzete. A Freedom House szerint a szabad kategóriába átkerültünk a részben szabad kategóriába, a határok nélküli tudósítók szerint pedig több mint 50 helyet estünk vissza 2009 és 2019 között a sajtószabadság világranglistáján. A kérdésedre válaszolva pedig talán annyit lehet mondani, hogy az egy elég általános tapasztalatnak tűnik, hogy a politikai rendszerek nagyobb mértékben befolyásolják a médiarendszereket, mint fordítva. És itt is az történik, hogy 2010-ben, hogy a politikai rendszerben végbe ment változás rövid időn belül megjelenik a média rendszerben is, és ez a bizonyos, hogy is volt ez a köcsei beszédben, ez az egypárti, vagy
centrális
erőtér, igen, ezt a szót kerestem, köszönöm szépen, az a centrális erőtér, amelyik létrejött a politikai rendszerben, az utána lassan, lépésről lépésre kiépült a média rendszerben is.
Attila, ehhez hozzáfűznél valamit?
Igen, két dolgot szeretnék hozzáfűzni. Az egyik, hogy azért az, hogy a pártok viszonylag könnyedén tudták gyarmatosítani, most a Péternek a szóhasználatát veszem át a magyar médiát, ahhoz kellettek újságírók is, tehát nagyon alacsony sztenderdeknek kellett lennie ahhoz, hogy viszonylag könnyedén be tudják kebelezni a bizonyos médiumokat az egyes párt érdekeltségek.
Ezt tegyük úgy zárójelbe, Attila, hogy erre szeretnék visszatérni majd az újságírók kérdésére, tehát ott majd bővebben is kifejtheted.
Jó, a másik pedig az, hogy az igazán nagy zuhanás, ugye 2017 óta a Freedom House már nem publikálja az adatokat, de a Reporters Without Borders, ugye ez a riporterek ilyen határok nélkül szervezet, hogy 2016-ban volt a radikális csúszás, addig egy graduális évente rosszabb és rosszabb, de az igazán nagyon nagy zuhanás az 2016-ban volt, illetve ugye 2017-ben publikálták a 2016-os adatokat, és a kiegészítésképpen szerettem volna a Péter mondandójához hozzáfűzni.
Péter, az egyik tézised a munkáidban az, hogy a kétharmados médiatörvény, illetve a vegyes, a győztes túljutalmazó választási rendszer együttesen ágyazott meg és tehető felelőssé azért, hogy a magyar médiarendszert ilyen szinten át lehetett alakítani. Regionális példák ismeretében egy ilyen irányú elmozdulás eleve kódolva volt, csak máskor, máshogy másképp következett volna be, esetleg más színezettel, vagyis amikor egy domináns vagy hegemon helyzetbe kerülő kormánypárt megérkezik, akkor ez törvényszerű?
Az a kérdés, hogy regionális összehasonlításban hogyan áll Magyarország, akkor erre sajnos az a válasz, hogy rosszul áll, balkanizálódik, vagy putyinizálódik a média rendszer, ami azt jelenti, hogy ezek szerint az összehasonlító mérések szerint a Nyugat-Balkán országaihoz hasonló a helyzet, vagy Oroszország helyzetéhez hasonló a magyar helyzet is. Tehát tulajdonképpen a magyar médiarendszer az kirívóan rossz ebben a perspektívában, közép- és kelet-európai összehasonlításban. És ennek az egyik oka valóban az lehet, hogy az egy hungarikum, hogy Magyarországon a média törvényalkotás kétharmados parlamenti többséghez van kötve. Én nem tudok más olyan országról, ahol ilyen gyakorlat honosodott volna meg.
És kérdezem én, hogy egy feles törvényt nem lenne könnyebb átalakítani?
Ugye az a paradoxon ebben, hogy a vegyes választási törvény azért jött létre, hogy kombinálják az arányos választói képviseletet a hatékony kormányzással. Ez egy jószándékú döntés volt. És az is egy jószándékú döntés volt, hogy kétharmadhoz kötötték a médiatörvényt, még az SZDSZ és az MDF közötti 90 talán áprilisi megállapodásban, tudomásom szerint, mert így akarták elérni azt, hogy csak konszenzusos médiatörvény szülessen meg. És nem lehetett azt előre látni, hogy a vegyes választási törvény azt jelenti, hogy a szavazatok relatív többségével is meg lehet kapni a mandátumok abszolút többségét, kétharmados többségét, vagyis ebben az esetben akár egyetlen politikai párt is kétharmados médiatörvényt hozó többségbe kerülhet, és utána nagyon nehéz elképzelni egy olyan helyzetet, amikor egy ilyen részrehajló médiatörvényt egy másik kormányzat visszacsinálhat, módosíthat, tehát korrigálhatja a hibát. Ez azért érdekes, mert voltak más országok, más politikai vezetések is a régióban, amelyek hasonló eszközökkel igyekeztek a média jelentős részét a befolyásuk alá vonni. Mondjuk Mecsiáról lehet elmondani ezt a 90-es években Szlovákiában, vagy az első Kaczyński kormányról a 2000-es években. De ott a hibát a következő kormányok ki tudták köszörülni, hiszen csupán feles mandátum többséghez volt kötött a médiatörvény. Tehát ez valóban egyfajta hiba az alkotmányos dizájnban, hogy ez a két rendelkezés, a vegyes választási törvény meg a kétharmados törvények együtt érvényesülnek. Önmagában mind a kettő valószínűleg rendben van, és egyáltalán nem példanélküli. A kettő együtt hozhat létre efféle anomáliákat.
Attila, téged akkor azzal szólítanálak meg, hogy a média szerkezetét a 2000-es években az irodalom általában úgy írja le, Hallen és Mancini alapján is, hogy olaszosodik. Magyar minta, média és dél-európai mintákat követ, 2010 után pedig inkább oroszosodó mintákról lehet beszélni. Mennyire látod így a kutatásaid alapján?
Ugye itt az elméletalkotók azért általában mindig utólag próbálnak valami kontúrt rajzolni annak az információ tömegnek, amit összetudtak gerebjézni. Az a helyzet, hogy amikor divatba jött ugye az olaszosodás vagy a berlusconizáció, mint egy ilyen rendszert leíró fogalom, én mondjuk arról azért nem vagyok meggyőződve, hogy a 98-tól 2002-ig tartó első Orbán kormány törekvései azok ugyanarról az alapról indultak. Berlusconi egy üzletember volt, aki már a 80-as években is nagyon gazdag üzletember volt, médiavállalkozásai voltak, és neki állt még több médiavállalkozást fölvásárolni. Az most majdhogy nem mindegy is, hogy milyen módokon. Tehát ebből a szempontból biztos, hogy különböző volt talán ez a folyamat. Értem, hogy miért írtánk akkor, ráadásul Orbán Viktor többször is csodálatát fejezte ki Silvio Berlusconi iránt, tehát a párhuzam az talán adott volt. Ugye ott az volt, hogy a Fidesz azt gondolta, hogy neki nincsen médiája, és neki meg kell teremtenie, hiszen az egyszem magyar nemzet, és a részben már akkor szerintem valamennyire kontroll alatt tartott közmédia, még akkor is, hogyha nem teljes egészében, de azért néhány műsor azért nagyon nyíltan orbánista volt már akkor is, vagy jobboldali szimpatizáns volt. ugye ezen kívül azért az Orbánéknak nem volt médiájuk, tehát meg kellett teremteni, ugye azt hiszem 2 milliárd forintból közpénzből ugye a heti választ indították el, a sportfogadást beolvasztották a magyar nemzetbe, illetve az új Magyarországot, ugye ezzel ért véget lényegében a magyar nemzetnek a polgári korszaka, hogy a szélsőjobboldali új Magyarországot beolvasztották a magyar nemzetbe, és lényegében ott át is vette a hatalmat az új Magyarország szerkesztősége abban a magyar nemzetben. És akkor ugye 2002-ben az őket meglepő választási vereség után én azt gondolom, hogy a közmédia az nem került ki az Orbánék kezéből, hanem továbbra is egészen 2010-ig a közmédiának egy jelentős része továbbra is az ő kezükben maradt, de azt gondolták, hogy ők nem rendelkeznek továbbra sem azokkal a média felületekkel, amikkel a baloldal vagy a liberális oldal, és ugye elkezdtek újabb és újabb média felületeket indítani, illetve elkezdtek felvásárolni, mondjuk az már későbbi, amikor beindul a felvásárlási láz, az inkább a 2000-es évek vége, amikor a Simicskáék beindulnak. Az, hogy média rendszerileg, most én tudom, egy papugrás következik, hogy putinizálódik-e. Ugye van egy lengyel kutató, Dobekoszovka, aki szerintem viszonylag elég világosan leírja azt, hogy a putinizálódó médiarendszereknek mi a tulajdonságai. Azt gondolom, hogy ezeknek a tulajdonságoknak azért most már lassan, majdnem teljes egészében megfelel a magyar médiarendszer is. Nekem nem esik nehezemre azt mondani, hogy putinizálódó, tekintve, hogy számos tulajdonsága, vagy a legtöbb tulajdonsága mégiscsak a putini Oroszország média rendszeréhez áll közel, miközben nyilván a dél-kelet-európai sajtó vagy médiarendszerekhez is közel áll, valahol a kettő között helyezkedik el, de közelebb van most már szerintem a putini média rendszerhez. Ugye erre mindig azt szokták felhozni ellenérként sok liberális is, hogy azért Magyarországon még mindig nem visznek börtönbe újságírókat, még mindig nem lövik fejbe őket, amikor kiszállnak a liftből, nem tűnnek el hetekre, majd jönnek vissza csontsoványan is, kezdik el éljenezni az Orbán rendszer. Okosabban működik ez itthon, illetve nincs is rá szükség, az az igazság. Ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor nincs rá szükség egyelőre, és reméljük, hogy nem is lesz ilyenre szüksége a hatalomnak.
Ha szabad ehhez valamit hozzáfűzni? Tehát az valóban egy fontos különbség, hogy itt nem zárnak börtönbe ellenzéki újságírókat, nem gyilkolnak meg újságírókat, ez fontos hangsúlyozni. Ugyanakkor az is igaz, hogy a magyarországi médiarendszer az egy dinamikusan változó médiarendszer, ami tegnap nem olyan volt, mint ma, és holnap nem olyan lesz, mint ma. És ez a putinizálódás, ez egyfajta folyamatot jelent, ezt egy folyamatként kell elképzelni, ami azt jelenti, hogy a sajtó és a média egyre nagyobb része válik a kormányzat visszhang kamrájával, tehát ez a fajta visszhang újságírás válik egyre gyakoribbá, de azért az egy lényeges különbség, hogy az orosz média rendszer az egy nem szabad média rendszer, a magyar viszont egy félig szabad, vagy részben szabad média rendszer, ez tulajdonképpen egy hibrid média rendszer, amin én azt érteném ebben az esetben, hogy ez már nem sajtószabadság, de még nem is cenzúra, tehát nincsen szó arról, hogy ahogy Attila is mondta, hogy elvinnének embereket, vagy megvernék őket, nincsen szó arról, hogy működne egyfajta formális vagy informális cenzúra hivatal, nem zúznak be újságokat, nem tesznek elérhetetlenné blogokat. Ugyanakkor azonban az informális nyomásgyakorlásnak számos eszköze létezik Magyarországon. Ennek az egyik leggyakoribb formája az, amikor a kormányzattal szoros kapcsolatot ápoló üzleti csoportok válnak a média tulajdonosaivá, és így a főszerkesztő elmozdításával, kinevezésével gyakorolhatnak valamiféle befolyást a tartalmakra is, mint azt láthattuk az Origo vagy az Index esetében. De ez még mindig nem az a fajta cenzúra, amit a köznyelv nevez cenzúrának. Zárójelben jegyzem meg persze azt, hogy az a fajta cenzúra hivatalosan a Kádár korszakban sem létezett, a Kádár korszakban is azt mondta például az alkotmány, ugye, hogy Magyarországon sajtószabadság van, csak hozzáfűzték azt, hogy
az alkotmányos rendre hivatkozva.
Hogy a szocializmus és a nép érdekeinek megfelelő módon érvényesül ez a sajtószabadság. Tehát hivatalosan akkor sem volt cenzúra. És ez a fajta hibriditása a rendszernek, a magyar médiarendszernek sok téren megmutatkozik. Például abban az értelemben is, hogy ez most már egy félig állami és félig piaci rendszer, vagyis szemben a rendszerváltás környékén megfogalmazott várakozásokkal. Itt az államnak sokkal nagyobb szerepe van, és ez az állami beavatkozás persze kormányzati beavatkozást jelent, tehát nem aféle állami beavatkozásról van szó, mint mondjuk az Egyesült Királyságban, ahol vannak különböző közszolgálati médiumok, például a BBC vagy a Channel 4.
Említetted ezt a félig állami, félig piaci helyzetet, és akkor átmennék egy második témakörre. Péter említette, ő maga fogalmaz így azt a kifejezést használni, hogy robusztus médiapiac szükséges ahhoz, hogy egy sajtórendszer jól működjön a sajtó függetlensége szempontjából. Az első kérdésem az lenne, hogy eleve egy 10 milliós piac, mint Magyarország, lehet-e robusztus? Mit tud eltartani ideális esetben egy 10 milliós piac?
Hát nagyon nem lehet egy 10 milliós piac robusztus, de azért látunk példát arra, hogy mégiscsak vannak olyan országok, ahol még kevesebben is laknak, és mégiscsak jobban működik, vagy plurálisabban, vagy a hatalom nem nehezkedik így rá a médiapiacra, illetve hát nagyobb a vásárló elő, az Nyugat-Európában vannak olyan országok, ahol kevesebben laknak, vagy éppen ugyanannyian laknak, mint Magyarországon, ettől függetlenül jobb állapotban van az ottani médiapiac. Ugyanakkor azért az is nagyjából világos, hogy egészen egyszerűen egy olyan ország, ahol 10 millió ember lakja, 15 millió ember beszéli azt a nyelvét, az nem bír el egészen egyszerűen egy olyan nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokszínű médiapiacot. Én azon is meg vagyok lepődve sokszor, hogy nálunk ennyi médiatermék van, mert ez nem magától értetődő. Iszonyatosan sok van ahhoz képest, hogy a lakosság, ami mennyire kevesen vagyunk, és hogy mondjuk az egyfőre jutó GDP az milyen kevés, és hogy az egyfőre jutó reklámköltése, ugye a reklámozóknak, a hirdetőknek, az messze a régióban a legalacsonyabb, és Európában is az egyik legalacsonyabb, nem csak az EU-ban, hanem Európában is az egyik legalacsonyabb a magyar piaci hirdetők egyfőre jutó reklámköltése. Ehhez képest van irgatlan mennyiségű médiatermék. Tehát, hogyha nem lenne egyébként ennyire nyilvánvaló a politikai nyomás, akkor viszont lenne egy nagyon súlyos piaci helyzet, szóval a piac nem bír el ennyi médiaterméket, és én azt gondolom, hogy a kormány ezt is ki tudja használni egész egyszerűen, hiszen azt is látjuk azért, hogy vannak olyan ellenzéki sajtótermékek, vagy nem kormánypárti, tehát ezt mondom, akik indirekt módon, és akkor csak ennek az egyik része az, hogy a tulajdonosi körbe bevásárolja magát, a másik része pedig az, hogy mondjuk állami hirdetésekkel végül is fogolyként tartja a szerkesztőséget és a kiadót, hiszen elkezd nagyon-nagyon sok pénzt annál a lapnál költeni. Ez egy indirekt függőség a kormánytól, és a magyar médiapiac állami pénzektől való függése is iszonyatosan magas. Ja, a magyar reklámpiac reklámbevételének a 35-40%-a ma már az államtól jön. Külföldön, hogyha vannak ilyen benchmarkok, ez valahol 5-8% között van. Nálunk 35-40% volt 2019-ben. Ez egy óriási különbség. Olyan függőségben van a magyar médiapiac az állami hirdetésektől, és nem csak a kormánypárti média, hanem számos független médiatermék is, hogy lényegében az árbevételüknek, vagy adott esetben a nyerességüknek a teljes egészét végül is állami pénzből finanszírozzák. És a média modellük, a gazdasági modelljük pedig átállt arra, hogy ott úgy is fognak kapni állami pénzeket. Ezért cserébe pedig nyilvánvalóan lehet kérni dolgokat. Ne foglalkozz az Orbán családdal, csak a Ráhelyt hagyd békén, ne adj az Orbán bányákat, mit tudom, most a Borkaira nem kell annyira rámenni, stb. Tehát ezekért a pénzekért a számla egy idő után be van valahogy nyújtva. Amire még vissza szeretnék térni, tehát, hogy a közgazdasági elemzések azt mutatják, hogy egy viszonylag kis piacon, és a magyar piac az egy nagyon-nagyon pici piac, a részpiacok, mint mondjuk a rádiós piac, a televíziós piac, vagy a nyomtatott sajtópiac eleve afelé tendál, hogy két osztatú legyen. Tehát két nagy szereplő legyen, mert többet nem bír el. És ez így van Belgiumban, így van Hollandiában is, vagy Portugáliában, két nagy szereplő van, mert többet nem bír el. Tehát gazdaságilag is a két nagy szereplő felé mozdulnak el ezek a piacok, és vannak kisebb szereplők is értelemszerűen. Ugye nálunk, nyilván a média törvény miatt is alakult úgy, hogy nálunk volt a RTL Klub, TV2, Schlager Rádió, Danubius, tehát, hogy ott eleve erre lett kalibrálva, de nagyon máshogy nem is lehetett volna. Most nyilván utólag okoskodunk így, de azt lehet látni ezeken a hosszú távú elemzések során, hogy a kisebb piacok eleve hajlamosak arra, hogy egy idő után a két nagy szereplő felé kezdenek el kedvezni, függetlenül attól, hogy az állam hogyan avatkozik be vagy sem. Na, pont ott tettem a gondolatom végére.
Ugyanakkor az is kérdés, hogy mit nevezünk kis piacnak. Tehát nem csak a népesség lélekszáma fontos mutató ebből a szempontból, hanem a GDP és az egyfőreeső nemzeti bevétel is. Mert a statisztikai értelemben van egyfajta összefüggés a GDP mértéke és a sajtószabadság mértéke között, és így lehetséges az, hogy vannak Kelet-Európában is olyan országok, például a balti országok, vagy Csehország, vagy Szlovénia, ahol sajtószabadság van, ezt nem is nagyon kérdőjelezi meg senki, sőt az északi országokban, tehát a balti országokban sokszor jobb a helyzet, mint Nyugat-Európában, miközben ott 2-3 millió ember él. Ezt a két dolgot érdemes, tehát a népességet és a GDP-t figyelembe venni akkor, amikor a piacnak az eltartó képességét vizsgáljuk.
Jó, jelzés szerint, tehát hogy a hirdetési piac átszabásáról beszéltetek, tehát hogy mennyiben jelent törést, újat 2010 szerintetek a gazdasági oldalon? Új módszerek jelennek meg, vagy régiek közül, tehát korábban jelenlévők közül erősödnek fel, vagy válnak dominánsá? Hol láttok kontinuitást az 1990 óta fennálló és kialakult működésmód között, és hol éreztek törést? Tehát, hogy korábban is nagy volt az állami költések aránya, vagy ez csak 2010 óta jellemző tendencia? Korábban is volt beavatkozás?
Nem, az állami költések korábban nem voltak ekkorák, az hozta a standard 5-8% a piacon. Tehát az a mítosz, hogy korábban a Gyurcsányék meg a Népszabadságban, meg a Klubrádióban öntötték a pénzt, valóban többet öntöttek, de mondjuk nominális értéken és arányaiban is jóval kevesebbet. Hát rendkívül kevés pénz a maiakhoz képes, meg aztán végképp jóval kevesebb pénzt költött a magyar állam, illetve az akkori kormányzatok, a hozzájuk közel álló, akár ideológiailag, akár még tulajdonosi szerkezetben is hozzájuk köthető médiumok felé. És ugye volt akkor nekik egy olyan adóászuk, amire azt mondhatták, hogy tehát mit csináljak, amikor a Népszabadság a legolvasottabb napilap. Hát hova költsem akkor a pénzt? Csak nem a Magyar Hírlapba költöm el azt a pénzt, vagy csak nem a, nem tudom, Demokratába költöm el, amikor ott van a HVG, vagy ott van a Figyelő, amit mondjuk, nem tudom, 5-szer, 8-szor többen olvasnak. Tehát az, hogy kormányok szeretnek kedvezni a hozzájuk közel álló médiumok közé, azt gondolom, ez senkit nem kell, hogy meglepjen, tekintve, hogy ez majdnem minden országban így van, inkább az arányok eltolódása, illetve eltorzulása az, ami meglepetés lehet, és ebből a szempontból 2010 az valóban egy szezúra. És mai fejjel, amikor arról irogattunk még 2012-13 környékén, hogy horribilis összegeket költ el a magyar állam állami hirdetésekre, és önti a pénz Simicska Lajos média cégeibe, hát ma már megmosolyogtató azt nézni, hogy akkor, mit tudom én, évi 18-20 milliárd forintot költött a magyar állam, ma pedig 100 milliárdot költ el, és ennek a 75-80%-a kormánypárti médiumoknál landol. Ez ráadásul a piacot abból a szempontból is befolyásolja, hogy lényegében nincsen értéke a hirdetésnek. Tudom, hogy egy kicsit ilyen áttételesen furán hangzik, de lényegében így nem az van honorálva, hogy ki hogyan teljesít. És ugye arról szoktunk beszélni, bár egyelőre az adatok ezt nem teljes mértékben támasztják alá, csak ilyen mendemondák vannak, illetve háttérbeszélgetésekben hangzott el eddig, de hogy ugye ez a piaci hirdetőket olyan módon nyilvánvalóan befolyásolja, hogy elkezdik ott is költeni a pénzüket, ahol valójában nem térül meg ez a pénz. Mondjuk a mandiner.hu-n, vagy a pestisrácok.hu-n. Nyilván ez egy jelzés a kormány felé, hogy mi ide is, oda is adunk. És akkor időről időre jön egy publicisztika, ami betámadja mondjuk a X telekommunikációs céget, hogy felháborítónak tartjuk, hogy csak a balliberális médiában hirdet a X telekommunikációs cég. Ez egy egészen világos üzenet a hirdetők felé. De tehát adat szintjén ez így egyelőre nem látszik, hogy a piaci hirdetők radikálisan megváltoztatták volna a hirdetési gyakorlatukat. Részben talán ennek is köszönhető, hogy a magyar állam viszont ezt a normális piaci hirdetési gyakorlatot szeretné ellenpontozni azzal, hogy feneketlenül költi a kormánypárti médiában az állami pénzeket.
Azt talán hozzá lehet fűzni, hogy a magyar médiapiaci viszonyok átrendezésének több eszköze volt. Ezek között az egyik legfontosabb az valóban a hirdetési összegek megnövelése és átrendezése volt. De itt általában arról van szó, hogy a legkülönbözőbb médiaforrások elosztása változott meg a 2010-es kormányváltással, és a hirdetések mellett ide tartoznak a rádiófrekvenciák, illetve azok a pénzek, amelyekkel például a műsorgyártást közvetlenül támogatják, vagy minisztériumok rendelnek sajtótermékektől cikksorozatot is. Tehát itt általában ezek a láthatatlan, kevéssé transzparens, informális eszközök működnek, és ezért sem lehet azt mondani, hogy itten közvetlen cenzúra volna. Azt azért valószínűleg itt fontos lenne megjegyezni, hogy amikor a 2010 előtti kormányok is játszottak az állami hirdetések elosztásával, még akkor is, hogyha jóval kisebb összegekről volt szó, mint ma, az semmiképpen nem volt helyes. Arra szükség van, hogy az állam szerepet vállaljon a médiapiacon, hogy korrigálja a médiapiac tökéletlenségeit, gondoskodjon arról, hogy a sajtótermékeknek, a médiumoknak elég bevételük legyen, amit aztán visszaforgathatnak a tartalom gyártásba, de ezt kizárólag tartalomsemleges módon lenne szabad csinálni, a politikai elkötelezettségtől függetlenül, és erre azért vannak példák Nyugat-Európából, de például Szlovéniából is, ahol voltak vagy vannak olyan sajtóalapok, amelyek a sajtó sokszínűségének a megteremtését szolgálják, és nem foglalkoznak azzal, hogy valamelyik politikai, ideológiai álláspontot kedvezőbb helyzetbe hozzák a korábbiaknál.
Most az olvasóról beszélnénk egy kicsit, tehát hogy neki, az olvasónak van-e szerepe, felelőssége abban, hogy legyen független, objektív tájékoztatást adó sajtó. Egyáltalán mik az olvasó motiváció, az olvasónak igénye van erre?
A médiakutatók azért általában úgy gondolják, hogy az az elképzelés, hogy az emberek azért olvasnak újságot, hogy tájékozódjanak belőle, az nem minden esetben állja meg a helyét. Nagyon gyakran arról van szó, például Kerry érvel emellett, hogy az emberek nem információra, hanem konfirmációra, vagyis megerősítésre vágynak, arra használják a sajtót, hogy a létező prekoncepcióikat megerősítsék, a saját identitásukat megerősítsék, egy bizonyos újságot olvasni, egy tévéműsort nézni, egy rádiót hallgatni, az valamiféle csoportidentitásnak a kifejezésére is szolgál. És az elképzelhető, hogy azokban a társadalmakban, amelyeket átmeneti társadalomnak neveznek, vagyis egyfajta folyamatos változást élnek meg, és a magyar társadalom is ilyen, hiszen az elmúlt 100 évben 9 vagy 10 politikai rendszer söpört végig ezen az országon, egészen eltérő ideológiai előjelekkel. Szóval elképzelhető, hogy egy ilyen országban, ahol nagy az ideológiai megosztottság, ahol egy polarizált társadalomról van szó, ahol nincsen egyfajta demokratikus konszenzus a legfontosabb értékekről, elképzelhető tehát, hogy egy ilyen országban az embereknek inkább megerősítésre van szükségük, mint sem, hogy arra használnák a sajtót, hogy tárgyilagos tájékoztatást nyerjenek. És annyiban azért piaci viszonyok vannak, hogy az újságírók természetesen érzékelik a közönség elvárásait, igyekeznek ezeket az elvárásokat kiszolgálni. Interjúkban lehet arról olvasni, amikor a szerkesztők arról számolnak be, hogy ők megkérdeznék a másik politikai oldal képviselőjét is, de ilyenkor az olvasók, a rádióhallgatók tajtékzanak és tiltakoznak, mert azt mondják, hogy ők nem kíváncsiak a másik politikai oldal képviselőinek az álláspontjára. Ennyiben tehát az érthető is, hogy a magyar sajtó tekintélyes része nem tárgyilagos, pártatlan, semleges, kvázi objektív tájékoztatásra törekszik, hanem igyekszik megfelelni ennek a kimondatlan közönségelvárásnak, hogy tudnélik bizonyos értékeket tulajdonképpen rituális módon ismételjen és megerősítsen a közönség soraiban.
Parancsolj, Attila!
Bocsánat, hogy a olvasó felelősséget. Nem tudom, hogy ez így szépen így az olvasóra ráhárítani, mert azért az a helyzet, hogy a magyar médiapiac, most a kormánytól független médiapiacról beszélek elsősorban, azért összességében nagyon ritkán hoz össze olyan média terméket, vagy olyan cikket, vagy stb., amiért valójában érdemes lenne fizetni. Tehát itt kettőn áll a vásár. Az az igazság, hogy nagyon nehéz rávenni, mert hogy miért fizetünk valójában. Önmagában hírszolgáltatásért nem fogunk fizetni, ez világos. Viszont ha azt nézem, hogy milyen olyan minőségi tartalmat állít elő a kormánytól független sajtó, akkor azt kell mondanom, hogy nagyon keveset. Iszonyatosan kevés olyan tartalmat állít elő ez a közeg. Beszélünk x száz újságíróról, és mit tudom én, azért mégiscsak van mondjuk 200 médiavállalkozás még. Nagyon-nagyon-nagyon kevés magas minőségű tartalmat állít elő a kreatív iparágnak ez a része. És én nem látom azt a kínálatot, hogy én miért lennék hajlandó, van amiért fizetek, értelemszerűen én is, de azért nagyon-nagyon megnézem, hogy miért fizetek. Önmagában azért, hogy legyen valami, azért én nem fizetnék. És szerintem nagyon sokan így vannak vele, hogy megnézik azért, hogy pusztán hírszolgáltatásért, magas minőségi tartalmakért hajlandóak az emberek fizetni, csak nagyon kevés magas minőségi tartalmat szolgáltat a magyar média. Ez a nagyon nagy probléma. Nincsen innováció a magyar médiapiacon. Abban a közegben sincsen, ami mondjuk a saját étoszát pont az innovációra építette nagyon-nagyon hosszú ideig, hogy nálunk van a szakértelem, mi tudunk médiát csinálni, mi tudunk kreatív tartalmakat csinálni, mi tudunk az online médiában olyan újdonsággal szolgálni, ez lényegében megszűnt. Ez egy 2010 előtti állapot, az elmúlt 10 évben nem született Magyarországon, vagy csak nagyon kevés, az is elbukott innovatív média tartalomkészítés, vagy nagyon magas minőségű tartalomkészítés. Tehát, hogy azért itt én látok egy akadályt ebben, és nem is történt meg eddig az az áttörés, mint más országokban megtörtént, bár hozzáteszem, hogy média vezetők meg arról beszélnek, hogy nekik bejött az, hogy bizonyos tartalmaikat paywall mögé küldték, vagy elindultak ezek a közösségi finanszírozású kampányok. Majd meglátjuk, ez szerintem jelen pillanatban továbbra sincsen több 30-40 ezer embernél, aki Magyarországon média tartalomért fizet. Online, ez azért nagyon fontos.
Azért talán ennek a hibrid magyar média rendszernek az is egy sajátos vonása, hogy többféle újságírói praxis létezik egymással párhuzamosan. Tehát valóban van egy nagy, tulajdonképpen történelmi hagyománya az elkötelezett újságírásnak, ami általában Kelet-Európában és Dél-Európában rendelkezik komoly gyökerekkel, komoly hagyományokkal, hiszen itt általában irodalmárok, közértelmiségiek írtak újságot, a publicisztika egy nagy presztízsű műfaj volt, és az újságírók nem az volt a célja, hogy beszámoljon a valóságról, hanem az, hogy megváltoztassa a féle véleményvezérként a valóságot. Tehát valóban ez a fajta elkötelezett újságírás, ez egy, ez egy fontos hagyomány. Itt érdemes azt hozzáfűzni, hogy persze egyáltalán nem mindegy, hogy mi iránt köteleződik el az újságíró, nem mindegy, hogy egy párt vagy pedig egy eszme iránt köteleződik el. De emellett azért megjelent egy másik hagyomány is, valamikor a rendszerváltás környékén, egy olyan újságírói hagyomány, nem függetlenül a nyugat-európai multinacionális befektetőktől, amely azért pártatlan újságírásra törekedett, és ma is vannak olyan televíziócsatornák, rádióállomások, amelyek ezt a standardet követik, és azt hiszem, hogy a régi Index is tulajdonképpen ezt az iskolát képviselte, tehát azt akarom mondani, hogy nem lehet, vagy nagyon nehéz általánosságban beszélni a magyarországi újságírásról, mert hogy ez a sokszínűség jellemzi ezt a hibrid médiarendszert ezen a téren is. Párhuzamos újságírói gyakorlatok vannak, és nagyon valószínű az, hogy ugyanaz a néző, olvasó, hallgató különböző profilú médiumokat is fogyaszt párhuzamosan, közöttük elkötelezetteket is, illetve olyanokat, amelyek pártatlan, semleges tájékoztatásra törekednek.
Köszönöm szépen. Bajomi Lázár Péter, valamint Bátorfi Attila volt a beszélgetőtársam. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltatok. Azt hiszem, hogy még órákig folytathatnánk.
Én is köszönöm a meghívást.
Én is köszönöm szépen.
Köszönjük, hogy velünk tartottak! A Politika Történeti Intézet podcastját hallották. Kérjük, kövessék honlapunkat és Facebook oldalunkat, iratkozzanak fel hírlevelünkre, és lehetőségeikhez mérten támogassák fennmaradásunkat. Működésünk ugyanis csak rövid távon biztosított. Az ehhez szükséges információkat megtalálják mostani adásunk leírásában. Várjuk Önöket legközelebb is!